kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, karácsony másnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János első levelében, a 3. fejezet első 3 versében a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, már most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Luther egyik mondása szerint így foglalható össze a karácsony üzenete többek között, hogy Isten emberré lett, hogy bennünket boldogtalan, büszke istenekből valódi embereké tegyen. Bizonyára azt kívánta ezzel a tömör megfogalmazással reformátorunk kifejezni, hogy hát először is mi magunk szeretünk isteneket játszani. Lehet, hogy nem így nevezzük, de akkor, amikor a saját szándékaink és akaratunk vezérel, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy mi vagyunk Isten helyében, akik döntünk és irányítunk, és megpróbáljuk Istent lefokozni egy emberre, aki hát segítségként jól jön azért, hogyha valamikor a magunk szándékai terveit igyekszik megsegíteni, és minket is, ha bajba jutunk, kisegíteni, de hát alapvetően ő mégsem lesz valóban Isten, aki tőlünk független hatalom és saját akarata dönt, és nem mi kell, hogy tőle várjuk, hogy elfogadja a mi kívánságainkat, hanem fordítva. És mégis kifejezi ez a mondás azt, hogy ahhoz, hogy igazán emberek lehessünk, és igazán ezért boldogok is lehessünk, a helyünkön lehessünk, ahhoz valóban emberekké kell, hogy tegyen Isten. És ő maga lett inkább emberré ennek érdekében, hogy ebben segítse minket. Tehát Luther mondása ez, hogy Isten emberré lett, hogy bennünket boldogtalan, büszke istenekből valódi emberekké tegyen. Vagy a mostani ige szakaszunk alapján talán úgy is mondhatjuk, hogy a jászolban Isten gyermekké lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Boldog állapot ez még akkor is, hogyha az igazság az, hogy a világ nem így ismer minket. János megmondja azt is, hogy ez azért van, mert a világ Isten sem ismeri. Hát hogy ismerhetné akkor Isten gyermekeit? Hogy ismerhetné fel Isten gyermekeim azt az Isten arcot, amelyet nem akar megismerni? És akkor is így van ez, hogyha a világ sok mindent persze ismer a kereszténységről, és egy érdekes felmérést végeztek néhány éve az USA-ban, alapvető vallási ismereteket mértek fel. És egyre nehezedő kérdéseket gyártottak, valami hasonló módon, ahogy a legyen ön is milliómos játékban van, hogy fokról fokra előbbre jutunk, és nehezednek a kérdések. Itt ugyan gondolom, hogy nem volt szempont, hogy kiessünk közbe, ha nem tudunk válaszolni, de minden esetre 32 ilyen kérdést tettek fel, ami a legalapvetőbb vallási ismeretekről szólt, és aztán fokozatosan nehezedett, és megdöbbentő módon az derült ki, hogy az ateisták és a szabad gondolkodók jobb ismeretekkel rendelkeznek, mint a keresztények maguk. Sok válaszadó a saját vallásának alapvető ismereteivel sem rendelkezett a felmérés alapján, nincs vele tisztában. És bizony attól félek, hogy ez nem csak az amerikaiakra jellemző, hanem Európára is, benne hazánkra is. Sokszor az ember, ha egyházunk életét, állapotait látja, vagy a hitoktatás és a konfirmáció helyzetét, és az ottani tudást, akkor bizony hasonló eredményre lehet valószínűleg jutni. Hát ott Amerikában, de ahogy mondom, valószínűleg itthon is hasonló lenne, például az egyház tagok jelentős hányada nem tudta megmondani, hogy kik írták az evangéliumokat. Hát ilyen kérdésekre gondoljunk, tehát nem valami bonyolult teológiai fejtegetésre. Aztán, hát felekezetenként is föltettek sajátságos kérdéseket az adott felekezetre. Hát például említette a cikkel, hogy a katolikusok 45%-a nem tudta, hogy a misében, az áldozásban nem csak jelképesen van jelen, hanem hát az egyházi tanítás szerint az Krisztus teste és vére a kenyérben és a borban. A protestánsok több mint fele nem tudta, hogy Luther indította el a reformációt. Ugye a zsidók 40%-a nem tudta, hogy Maimonides, aki persze nekünk nem túl ismerős, de zsidó jogtudós volt, aki annak az alapjait, a vallásjog törvényeit foglalta rendszerbe, hát hogy ő zsidó volt, ezt saját magukról nem tudták. És megvizsgálták, hogy melyik felekezet rendelkezik a legjobb ismeretekkel az egyházi dolgokban. Nekünk most bizonyára elsőre meglepő amerikai viszonyokat tekintve egy kicsit máshogy csengesz, de a mormonok voltak a legjobbak e tekintetben, és ilyen értelemben még talán büszkék lehetünk, hogy őket követték az evangélikusok. Nem keresztény vallásokról viszont a zsidók, ateisták tudtak a legtöbbet mindenek előtt. Hát ezek fényében valóban nem csoda, hogy a világ nem úgy ismer minket, mint Isten gyermekei. Hát hogyan ismerhetne úgy, ha még mi magunk sem ismerjük saját magunkat. Még mi magunk sem tudjuk azt, hogy mi is az, amit Jézusban Isten elhozott közénk, és mi az, ami a hitünkkel együtt jár, ha ilyen alapfokú ismeretekben is hiányossága van maguknak, az egyház tagoknak, akkor nem csodálkozhatunk, hogy nem mint Isten gyermekei tekintenek ránk. Persze nem arról van szó, hogy az egyházi tanítás ismerete az magában üdvösséget adhatna bárkinek is, és arról sincs szó, hogyha egyházi ismereteink hiányosak, akkor az azt jelenti, hogy elveszítjük az üdvösségünket, de minden esetre elgondolkodható, hogy aki tájékozatlan, ahogy ez a felmérés mutatja nekünk, az vajon milyen hittel rendelkezhet, hiszen hát azt se tudja, hogy mit higgyen. Azt se tudjuk akkor ezek szerint, hogy mi is történik az úrvacsorában például a felmérések alapján. Vagy a reformáció hogyan indította el a hitáltali megigazulás újra felfedezését, ahogy visszanyúlt egészen Pál apostolig a reformáció. Hát hogyan lehetünk akkor valóban Isten gyermekei, hogyha nem is ismerjük Istent se, és nem is ismerjük a hitünket sem. Pedig Isten gyermekei vagyunk. Ez nem üres frázis, nem pusztán egy felirat, vagy egy bélyeg a homlokunkon, mint a hinduknál a kasztjel, vagy nem egy felirat a pólónkon, bár sokszor vannak ilyen pólók, és ez önmagában jó is, hogyha valami keresztény felirattal rendelkezik, egy ige van rajta mondjuk, vagy hasonló, de pusztán ennyi nyilvánvalóan kevés. Hát a fiúságunk, az Isten gyermekségünk például abban nyilvánul meg, amit a tegnap esti buszmegálló jelenet is elénk tárt, hogy minden ellenkező híresztelés, minden más vélemény, kétség vagy tagadás ellenére Isten gyermekei mégis kitartanak. Kitartanak abban az ígéretben, amit Isten maga adott. Kitartunk Jézus szava mellett. Ő megmondta, és biztosan nem csal meg, biztosan nem csap be minket. Isten gyermekeinek neveztetünk. Ez a pontos fordítása a szakasznak, és ez egy lényeges eltérés ahhoz képest, amit általánosított szenvedő szerkezetben olvashatunk, mert a Bibliában a szenvedő szerkezet alanya mindig Isten. Tehát így is mondhattuk volna az értelmét, hogy Isten nevez minket az ő gyermekeinek. És ezért nem badalság oda tenni akkor, ahogy János mondja, hogy és valóban azok is vagyunk. Hát éppen azért valóban, mert Isten maga nevez így. Nem ugyanaz, mint hogyha mások neveznének minket. Egy másik ember legyen az akár az egyháztagja, egy hívő ember, vagy legyen egy ateista, de nem ő mondja, hogy hát te Isten gyermeke vagy, mert ez valóban nem sokat jelentene. De Isten maga mondja, aki a szavával teremtette a világ mindenséget és tartja fenn, ő maga mondja a keresztényekre, azokra, akiket ő megszentelt, hogy Isten gyermeke vagy. Tehát nem lehet ez csak névként és külsődlegesen hordani magunkon, hanem valóságosan is. Nem egy tévhitnek a lehetőség, hogy hát mi úgy képzeljük, hogy Isten gyermekei vagyunk, de hát a valóság valami más majd, és csalódnunk kell. Aki hisz Jézusban és ragaszkodik ő hozzá, aki őt követi engedelmesen, az már Istentől született. És ezért Isten gyermeke. Úgy szeretett minket Isten, hogy a gyermekévé tett bennünket. És az apostol itt olyan szót használ, amely természeténél fogva az Istentől származást fejezi ki. És ez szemben áll az örökbefogadással. Amikor örökbefogadnak valakit, akkor biológiailag vagy genetikailag nem lesz a gyermekévé mégse. Lehet sok szál, ami összeköti majd aztán az örökbe fogadott gyermeket a szüleivel, és biztos, hogy rengeteg kiváló példát is tudnánk felsorolni ilyen esetekre, ahol szinte szorosabb szeretett kapcsolat alakul ki, mint a vérségi gyermekek szerint, de most a Szentírásban az a döbbenetes, hogy Isten örökbe fogad minket, és mégis genetikailag is az ő örököseivé válunk. És azt is érdemes kiemelni, hogy ez persze a hasonlóságokat is kimunkálja. Hiszen egy vér szerinti gyermek valami módon a szüleinek a lenyomatát is őrzi magán külsődlegesen is. Aztán hát részben bizonyára örökség révén, részben a nevelés révén is, külsődleges és jellembeli tulajdonságban is hasonlítani kezd a szülőkre. Persze ez a maga tökéletlenségében szokott megvalósulni, és nyilván nem is az a szándéka Istennek, hogy klónokat gyártson a gyermekeken keresztül, tehát mindig vannak egyéni változatok, de valami módon mégiscsak újra és újra fölismerni a gyermekeken némi szülői és hát más felmenői hasonlóságokat. És éppen ez a csodálatos, tehát, hogy amikor Isten fogad örökbe, akkor teljességgel mindenestül, vér szerint is, az övéi leszünk, ezért beszélhetett úgy János is, hogy hát akik nem test és vér akaratából, hanem Istentől születtek. És fontos az is, hogy a gyermekké neveztetésünk nem a teremtés alapján történik. Sokszor képzeljük azt, és sokan hangoztatják is azt, hogy hát az egész emberiség Isten gyermeke. Bizonyos értelemben lehetne ezt mondani, de ha most a keresztény szavak jelentését nézzük, akkor hát azt kell mondani, hogy minden ember Isten teremtménye. Ez igaz. De az már egy kicsit csúsztatás, hogy mindenki gyermeke lenne, mert Isten igéje más mond erről. Mindannyian teremtményei vagyunk Istennek, de nem vagyunk mindannyian gyermekei, hanem csak az, aki Krisztusban van. Az lett Isten gyermekévé a Krisztusban való megváltás alapján. Ilyen értelemben tehát vigyázni kell a szavakkal. Isten maradhatott volna olyan, hogy csak ránk néz és teremtményei vagyunk, hiszen a bűn esettel ez elromlott. Lehet, hogy ott még lett volna értelme azt mondani, hogy a teremtés alapján vagyunk gyermekei, de hát ez az állapot, ez számunkra most már visszahozhatatlan. Aki megszületik erre a világra, az Isten teremtményeként születik, és aki újjá születik ebben a világban, az lesz Isten gyermekévé. Vele szövetségben élhet ezután, és örököse lehet Isten minden javának. Külső formáját tekintve, a keresztségkor fogad minket Isten a gyermekévé. Hit nélkül ez pedig valóban nem nyilvánvaló, mert az ember csak a vizet látja. De Isten igényének befogadásával, hittel tekintve mégis szentség lesz a vízből, a vízzel leöntésből, és gyermekké válik Isten, gyermekké a hívő. És egy igen furcsa esemény zajlik le, éppen ezért a hívő életében, teljes jogú örökössé válik Isten gyermekévé. Most ez még nem nyilvánvaló, nem tudjuk, hogy mivé leszünk, ahogy az apostol fogalmaz, de egykor nyilvánvalóvá lesz mindez, és ezért haladunk fokról fokra egy lépcsőn előre és felfelé, a megszentelődés lépcsőin, hogy minél inkább hasonlítani kezdjünk Jézus Krisztusra. Ezt úgy fejezi ki a levél részlet, hogy akiben ez a reménység megvan, az megtisztítja magát. Aki nem hisz és nem követi engedelmesen a bölcsőben született Jézust, az persze nem kívánja magát megtisztítani, és ezért nem is akarja megismerni Istent, és nem is akarja megismerni Isten gyermekeit sem. De az a helyzet, hogy nem csak a világ tudatlansága és a világ bűnei azok, amelyek ezt eltakarják, ezt az Isten gyermekséget, hanem hát a magunk tudatlansága és bűnei alapján is világos, hogy nem úgy festünk, egyáltalán nem úgy festünk, mint Isten gyermekei. Nem úgy világítunk ebben a világban, hogy abban Isten gyermekeit ismerné fel a világ. És ebben az értelemben is, tehát igaz az apostol szava, hogy egyáltalán nem lett még nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De az előttünk levő cél az mégis világos, hogy hasonlóvá kell lennünk ő hozzá. Hasonlóvá kell lennünk a jászol gyermekéhez. Aztán fel kell nőnünk magunknak is Krisztussal, hogy olyannak lássuk őt, amilyen valójában. Hiszen végzetes kisiklás volna, hogyha csak a csecsemőt látnánk a jászolban, és nem látnánk magunk előtt a felnőtt mestert is, és leginkább majd a kereszten életét adó megváltót. Mert enélkül nem lehet Isten gyermekévé lennünk. Nagy kísértés ugyan tehát, hogy mindenkit tekintsünk Isten gyermekének, és ez nagyon jól is hangzik, senkit se zárjunk ide, Isten igéje mégis azt teszi világossá, hogy Isten gyermekei csak azok, akik ő benne élnek, akik Krisztusban nyertek új életet. Mindenki más teremtménye természetesen Istennek, de gyermeke az, aki Krisztusban van. Aki hisz a megváltóban, nem csak mint jászolban fekvőben, hanem a kereszten függőben is. És az ilyen hitre jutott emberben joggal lehet meg az a reménység, hogy Isten gyermekeként él. És ezt, ha nem is ismeri fel még ez a világ, de mégis majd nyilvánvalóvá lesz. Most még persze ennek nincsenek olyan testi bizonyítéka, ami szemmel láthatóan ezt mondaná, és persze ilyen külsődleges hasonlóságról nem is beszélhetünk Istennel kapcsolatban, hogy mi úgy hasonlítunk Istenre, hogy a kinézetünkön ez látszana. A hívők testi elváltozására mondhatni várni kell Krisztus visszajöveteléig. Persze, hát akkor sem külsődlegességben képzelhető, nem úgy kell elgondolni nyilván, hogy majd a mennyben úgy fogunk mi is kinézni külsődleg, mint Krisztus, és olyan lesz mondjuk az arcunk, stb. Mindenkinek meg lesz a maga sajátsága, Isten újjáteremtő hatalma révén. És ahogy Jézus a feltámadás után sebeit is meg tudta mutatni, hát ilyen értelemben talán ez még a mennyben is így lesz, és a különféle külsődleges formákban természetesen sokfélék leszünk, és mégis hasonlítani fogunk Urunkra. Abból, ahogyan János elénk tárja az Isten gyermekség titkát, azt is megfigyelhetjük, hogy a karácsony nem arra való, hogy kiemelje minket a hétköznapokból, hogy valami ilyen emelkedett ünnepet üljünk néhány napra, ami teljesen független az életünktől, egy ilyen kis sziget benne, hanem sokkal inkább bele akar helyezni a mindennapokba. Nem azt akarja, hogy semmivel se törődjünk már ebben a világban, mert mi Isten gyermekei vagyunk, hát akkor mi nem ide tartozunk, ez is igaz más szempontból. De mégis azt mondja, hogy itt vagyunk ebben a világban, vagyunk Isten gyermekei. Még nem nyilvánvaló mindez. Még ebben a világban kell élnünk meg a hétköznapot, akár a munkahelyünkön becsülettel megállva a helyünket, és családban, és mindenféle környezetünkben, ahova Isten állított. Nem azért kell persze tisztességesen végezni a dolgunkat, mert különben megszólnak, vagy nem azért, hogy jó karriert futhassunk be, és bevágódjunk mindenféle területen, és nem is azért, mert mondjuk ellenkezésben elbocsátanak, és munkanélküliek leszünk, azért tesszük ezt, mert éppen Atyánkhoz való hűségünk követeli meg, hogy mindenben mi magunk is hűségesek legyünk. Az, hogy Isten gyermekei vagyunk, az nem egy szlogán, amit általánosan lehet puffogtatni, nem egyfajta mantra, amit ismételgetünk egészen addig, amíg magunk is elhisszük, nem is egyfajta vallásos felirat, és magunkba szugerálandó teendő, hanem Isten gyermekének lenni azt jelenti, hogy a helyünkön vagyunk. Ott, ahova Isten állított minket. És azt jelenti, hogy valakihez tartozunk. És ez ad erőt a hétköznapokban megállni. Ez ad erőt arra is, hogy aggodalom helyett minden gondunkat Atyánkra tudjuk bízni. Végső soron, tehát Isten igéje a mi reménységünk. Mert az igazi reménységünk az nem az, hogy karácsonykor kellemes érzések fognak el, hogy megajándékozzuk egymást, hogy jó hangulatban telnek az ünnepeink, hanem az az igazi reménységünk, hogy ott vagyunk Jézus közelében, Isten gyermekeiként. Az igazi reménység az, amit Isten igéje mond. Az, hogy Isten maga nevezett Isten gyermekeinek. Az, hogy megígérte, hogy visszajön. Az, hogy karácsonykor Isten maga jött el közénk. És az, hogy mennybe menetelekkor megígérte, hogy egyfajta sajátos második karácsony is lesz, amikor újra eljön. És akik pedig erre előre tekintenek az ő visszatérésére, annak az életére ez a várakozás rányomja a bélyegét. Most már nem a maga tetszése szerint él, hanem megváltója akaratát követi. És nem akar semmi olyat tenni, amit ne tenne akkor, amikor éppen megérkezik Krisztus. Figyelemre méltó az is, ahogyan az apostol az időt láttatja most nekünk. Megszoktuk, hogy az idővonal elindul a múltból, átível a jelenen, és aztán megérkezik a jövőbe. Most mégis át akarja formálni észjárásunkat az ige azáltal, hogy a megszokott sorrendtől eltérően beszél. Elsőként a múlt kerül most is elő, amikor arra mutat rá, hogy Isten milyen hatalmas szeretettel volt irántunk akkor, amikor gyermekeinek nevezett. A keresztény ember életében így válik a megtérés a kezdetté, a későbbieket meghatározó múltá. Isten fogadott, mégis vérségi gyermekei lehetünk. A múlt után azonban most a jövő következik. Isten úgy mutatja meg nekünk a jövőt, ami meghatározza majd a jelenünket. Hogy tudjunk mi is olyanokká lenni, amilyen Krisztus maga, és őt is olyannak láthassuk, amilyen valójában. A hagyományos fizika szerint persze mindig az ok van előbb, és azt követi az okozat, de Isten országában ez megfordulhat, és emberi várakozásunk jövője nyúlik bele a jelenbe, és határozza meg azt. Tehát a múltat a jövő követi ebben a jánosi sorrendben, és a jövőben megvalósuló reménységünk, tehát végső soron az örökké valóság, az időnkívüliség nyúlik bele a mostba, a mai napunkba is, és sarkal arra, hogy megtisztítsuk önmagunkat. Hiszen ha hasonlítani akarunk őre, akkor nekünk is meg kell tisztulnunk. És aki maga teljesen tiszta, ahhoz kell hasonulnunk nekünk is Jézushoz. Isten szeretete tehát a múltban jelentkezik, és ez késztet emlékezésre, de Isten szeretete vár a jövőben is, és ez pedig reménységre bátorít a jelenben. Nem elégedhetünk meg hát a gyermeki tudatlansággal, felnőtt hitre is el kell jutnunk, amely Jézusban nem valamiféle gügyögő, mindenki kedvenc Jézuskáját mutatja nekünk, ahogy sokszor láttatják velünk, akár reklámok, akár más dolgok médiában, vagy újságban, vagy bárhol, reklámok világában és a filmek világában, hanem nekünk meg kell látni a világ Ura Krisztust is ebben a gyermekben, János pedig azt is elárulja, hogy ha valóban ez a reménység él a szívedben, akkor megtisztítod magadat, hogy ezáltal is hasonlóvá lehess ő hozzá, hiszen hát Jézusban nincsen szennyfolt, nincsen bűn, ő teljesen tiszta, és így akar minket is tisztán állítani maga elé. Neki engedelmeskedve, őt követve, akinek, ahogy hallottuk, szenteste róka barlang és madárfészek híján is mégis elmegy vele bárhová az ember. Egy szóval a keresztény az Isten gyermeke. Az az ember, akit Jézus így meg akar tisztítani. Mert ez karácsony igazi titka. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, aki elküldted fiadat hozzánk, hogy gyermekeid lehessünk. Áldunk téged Betlehem ajándékáért, a jászolba csomagolt szeretetért. Áldunk téged az élő reménységért, amelyet a hívők szívébe adsz. Tisztíts meg minket, hogy hozzád legyünk egyre hasonlóbbá, és végül majd úgy láthassuk meg Jézus Krisztust, amilyen ő valójában. Amen.